Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel.
És Borsa Miklóssal.
Kezdünk!
Minden szakon lesznek államilag finanszírozott helyek, a hallgatói szerződésekről még tárgyalnak.
Kérdez felelek, zöld számon segít a rezsicsökkentés megértésében az energiahivatal.
A vezetők származását firtatták Miskolcon, a polgármester szerint az MSZP románozik.
Holnap is lesz még hó és megjön a szél is, a Dunántúlon lelassult a közlekedés, elzárt település nincs.
Mégis lesznek államilag finanszírozott helyek azon a 16 felsőoktatási szakon is, amelyeken eredetileg csak önköltséges formában lehetett volna tanulni szeptembertől.
Ezeken a szakokon a többinél magasabb lesz a ponthatár, de hogy pontosan mennyi, az csak hétfőn derül ki. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere azt mondta, engedtek a hallgatók kérésének.
A HÖÖK szerint fontos mérföldkő a megállapodás, de a diákok képviselői a hallgatói szerződésekről és az intézményeik finanszírozásáról tovább tárgyalnának.
Csak nem 2,5 órán át tárgyalta az emberi erőforrások minisztere a HÖÖK képviselőivel. Az egyeztetés után Balogh Zoltán azt mondta, sikerült egy részmegállapodást kötniük.
Engedtünk a hallgatók kérésének, tehát lesz államilag finanszírozott szak azokon a szakokon is, amelyekről korábban úgy gondoltuk, hogy erre nincs szükség.
Azt, hogy hány ponttal lehet majd ezekre a szakokra bekerülni, hétfőn teszik közzé. Az azonban biztos, hogy a 240-es minimum ponthatárnál jóval több kell majd. A kormány eredeti tervei szerint szeptembertől 16 szakon, például a jogászon, több gazdaságin, valamint társadalomtudományin nem indult volna állami ösztöndíjas képzés. A HÖÖK szerint a mostani megállapodás egy fontos mérföldkőnek számít, de több kérdésről, például a hallgatói szerződések tartalmáról vagy az intézmények finanszírozásáról tovább kell tárgyalni.
Ezekben a kérdésekben komoly, és azt hiszem, hogy konfliktusoktól nem mentes egyeztetésekre lesz még szükség.
Balogh Zoltán azt ígérte, ha a hallgatói szerződések tartalma módosul, az visszamenőleg érvényes lesz azokra is, akik már aláírták azt.
Átláthatóbb számlák, jobban működő ügyfélszolgálatok és legalább 4-szeri mérőóra leolvasás évente. Ezek is szerepelnek a Fidesz új javaslatai között, amelyekkel, ahogy mondták, a fogyasztókat akarják megvédeni a közműszolgáltatók erőfölényétől. Közben már hívható az a zöld szám, amelyen a Magyar Energiahivatal szakértői adnak tájékoztatást a rezsicsökkentéssel kapcsolatos kérdésekre.
A jövőben, ha a parlament is elfogadja a fideszes javaslatot, akkor a közmű cégeknek évente legalább 4-szer kellene leolvasniuk a mérőórákat, mégpedig úgy, hogy előtte kötelesek egyeztetni annak időpontjáról a fogyasztóval. Emellett arra köteleznék a cégeket, hogy az ügyfélszolgálati irodákon a mostaninál jobban és gyorsabban kezeljék a fogyasztók panaszait. És az eddiginél sokkal átláthatóbb számlákat kellene a szolgáltatóknak kiállítaniuk, amelyekből világosan kiderül, hogy miért, milyen alapár alapján mennyit kell fizetni.
Az emberek azt mondják, hasonlítva olyan összeget írnak be, amilyet akarnak, és az emberek pénzét használják a múltig a közműszolgáltatók.
Elődeinknek már 1911-ben sikerült helyes megoldást találni.
Az elmű kommunikációs igazgatója azt mutatja, hogy a múlt század elején mi volt a számlán, a fogyasztás mennyisége és annak ára. Most egy tucat bonyolult adat szerepel a számlákon, ezért ők is támogatják az egyszerűsítést.
6 évvel ezelőtt úgy változtatták meg a számlákat a törvényhozóink, hogy azok rendkívül bonyolultak, érthetetlenek lettek, és a panaszügyek legnagyobb része a bizalmatlanság ebből a túlságosan részletes, talán érthetetlen számlából adódik.
A Híradó úgy tudja, várhatóan a hétvégére elkészül az a javaslat is, amely lehetővé teszi, hogy az úgynevezett éjszakai áramra is kiterjesszék a 10%-os árcsökkentést. Emellett vizsgálják annak lehetőségét is, hogy azok a társasházak is élhessenek a rezsicsökkentéssel, amelyek nagy fogyasztóként kapják a gázt. Közben Szolnokon már kiszámolták a januártól érvényes távhőszolgáltatási díjakat. A 10%-os csökkentés után a majdnem 9000 távfűtéses szolnoki lakásban élő családok átlagosan 15000 forintot takarítanak meg. De ez a panel programnak köszönhetően még több is lehet.
A városban hozzávetőleg 3072 olyan lakás van, amely részt vett a panel programban, és már érezheti a hatását ennek a programnak, hogy az ott megtakarított mindegy 30-40%-os hődíj illetve az itt a mostani 10%-os megtakarítás jelentős kedvezményt hozhat.
Mától már hívható az a zöld szám, amelyen a Magyar Energia Hivatal szakértői mindenkinek tájékoztatást adnak, akinek a rezsicsökkentéssel kapcsolatban van kérdése. A felmerülő konkrét panaszokat az adott szolgáltató és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálja ki.
Megnyugtató garanciákat kaptak, ezt mondták a kórházigazgatók, miután a közszférát érintő új nyugdíjszabályokról tárgyaltak az egészségügyi államtitkárral. Szócska Miklós megerősítette, hogy biztosítva lesz az egészségügy működése, és mindenkinek pótolják azt a pénzt, amit a nyugdíj elvesztése jelentene.
Délután ült leegyeztetni az egészségügyi államtitkárság a több tucat kórházigazgatóval. A több mint egy órás tárgyalás után a vezetők azt mondták, olyan garanciákat kaptak, amik alapján nem fognak álláshelyek megszűnni az egészségügyben.
Arra is egy garanciát kaptunk, hogy ha ilyen-olyan módon hagyja el a dolgozó a pályát, megy nyugdíjba, önmagában egy státusz, hogyha ellátási érdekből a szükséges, az megmenthetővé válik.
Az első körben 3036 fő érintett.
Ennyi orvosnak és szakdolgozónak kell választania, hogy nyugdíjba megy, vagy tovább dolgozik, de akkor júliustól már csak fizetést kap, nyugdíjat nem. Szócska Miklós azonban ismét megerősítette, hogy pótolják azt a pénzt, amit a nyugdíj elvesztése jelentene.
Nem érheti veszteség a tovább szolgáló kollégákat, ennek a jogi előkészítése folyamatban van. Tehát a technikai megoldás még várat magára, de egyértelmű, hogy egy szenior díjat fognak kapni ezek a kollégák.
Az egészségügyi államtitkár elmondta, ágazati mentességet nem tudnak nyújtani az egészségügynek, de egyéni kérelem alapján bárki kérheti, hogy tovább dolgozhasson. Szócska Miklós hozzátette, a részletkérdéseket jogszabály rendezi majd, a kérelmeket pedig szervezett formában fogják elbírálni, így nem lehet fennakadás.
A rendőrség jól végzi a munkáját, ebben egyetértettek a pártok a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság rendkívüli ülésén, amit az évelei szigethalmi és ózdi bűncselekmények miatt hívtak össze. A belügyminisztériumot azonban több ellenzéki politikus bírálta. Az országos rendőrfőkapitány azt mondta, az elmúlt hetek statisztikái alapján a rendőrségnek nincs oka szégyenkezni.
Minden tiszteletem azok irányába, akik nagyon sok szolgálati időt letöltöttek. Borzasztó sokan vannak olyanok a rendőrségnek. Pintér Sándor érdemeit is nyilván elismerték akkor, amikor rendőr volt. De hát azért már csak hogy lehessen kritizálni a belügyminisztert.
A Honvédelmi Bizottság rendkívüli ülésén meghívott vendégként vett részt Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció tagja, aki szerint a belügyminiszterrel ellentétben a szolgáló rendőröket elismerés illeti munkájukért. A jobbikos Mirkoszki Ádám azt mondta, bár olykor illetik kritikával az ország közbiztonságát, ilyenkor soha nem a rendőröket, hanem az őket irányítókat bírálják.
A Jobbik elsősorban, ha a rendőrséget kritizálja, akkor azt nem közvetlenül a rendőrségre érti, hanem ha jobban megnézzük a nyilatkozatokat, közleményeket, sajtótájékoztatókat, az mindig a belügyminisztériumnak szól.
A bizottság fideszes elnöke Kocsis Máté szerint a rendőrség munkáját minden párt elismeri, és felhívta a figyelmet arra, hogy a rendőrséget a belügyminiszter irányítja.
Önök, még a Jobbik is egyébként elégedett a magyar rendőrség munkájával, akkor azt jó, ha tudják, hogy egyébként ez a magyar rendőrség Pintér Sándor irányítása alatt áll.
Az ózdi gyilkosság és a szigethalmi késelés után hívták össze a Honvédelmi és Rendészeti Bizottságot. Az ülésen az országos rendőrfőkapitányt is meghallgatták, aki közölte, a 100 000 emberre eső gyilkosságok száma csökkent, ezzel európai összehasonlításban 5 helyet javítva a 8. helyen áll Magyarország.
Nem kell szégyenkezni sem a közvélemény előtt, sem a nemzetközi összehasonlítás vonatkozásában.
Juhász Ferenc szocialista képviselő szerint egyetértés van a pártok között abban, hogy Magyarországnak erős rendőrségre van szüksége, ehhez azonban pénz is kell.
Biztosítsanak több költségvetési forrást a rendőrségnek, hiszen azok az elvárások, amelyeket megfogalmaznak, az nem párosul a rendőrség költségvetési támogatásával.
Ugyancsak a belügyminisztériumot bírálta a rendészeti és büntető politikájáért az LMP-s Dorosz Dávid.
De ez nem jelenti azt, hogy ne lennénk mindannyian érdekeltek abban, hogy a rendőrség a lehető legjobb munkát végezze, és a lehető legnagyobb támogatást megadjuk a testületen belül dolgozóknak.
A bizottság január végén ül össze legközelebb.
Együttműködési megállapodást kötött az MSZP és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség egy közös Kárpát-medencei program kidolgozásáról. Kovács Péter, az RMDS főtitkára azt mondta, abban állapodtak meg, hogy szakpolitikai kérdésekben megosztják egymással tapasztalataikat, átadják egymásnak a két párt műhelyében készült tanulmányokat. Az Erdélyi Magyar Néppárt szerint ezzel az RMDS nyíltan felvállalta baloldali kötődését, és azokkal vállalt nyílt közösséget, akik a 2004-es magyarországi népszavazás előtt a szomszédos országokban élő magyarok kettős állampolgársága ellen kampányoltak. Toróti Tibor elnök azt írta, idézem, nem tartjuk hihetőnek, hogy két évtized teljes közömbösség, sőt ellenséges viszonyulás után az MSZP hátsó szándékoktól mentesen közeledik az erdélyi magyarokhoz.
A Fidesz szerint a szocialisták a határon túli magyar településeket is képmutatással és gyűlöletkeltéssel akarják elárasztani. Mesterházy Attila pedig csak szavazatokért kuncsorogni ment a külhoni magyarokhoz. Így reagált Selmeci Gabriella arra, hogy az MSZP elnöke tegnap Kolozsváron bocsánatot kért a határon túli magyaroktól azért, hogy a kettős állampolgárságról szóló 2004-es népszavazáson, ahogy fogalmaztak, egy rosszul feltett kérdésre rossz választ adtak. A Fidesz szerint álságos és hiteltelen a szocialisták bocsánat kérése.
A szocialista párt komoly hibát követett el.
Ezt mondta Mesterházy Attila Kolozsváron a kettős állampolgárságról szóló 2004. decemberi népszavazásról. Az MSZP elnöke szerint a referendum egy rosszul feltett politikai kérdésről szólt, és erre akkor a szocialisták egy rossz politikai választ adtak.
Ezt szeretném nagyon őszintén az önök szemébe nézve elmondani, és azt is szeretném hozzátenni, hogy látjuk, hogy ez milyen károkat okozott a magyar-magyar kapcsolatokban. Tudjuk, érezzük és belátjuk azt, hogy ez egy hibás politikai döntés volt, és szeretnék mindazoktól bocsánatot kérni, akiket ezzel megsértett.
A politikust előadásának helyszínén tüntetők várták, nem bocsátunk meg feliratú transzparensekkel. A 2002-es választási kampányban a határon túl élő magyaroknak kedvezményeket biztosító státusztörvény kapcsán beszélt először az MSZP arról a veszélyről, hogy az Orbán kormány 23 millió román számára megnyitotta a magyar munkaerőpiacot. A 2004-es népszavazáskor ismét a kettős állampolgárság ellen kampányoltak a szocialisták, ekkor már Gyurcsány Ferenc volt a miniszterelnök. Többek között azért buzdítottak nemmel való szavazásra, mert szerintük a határon túliak tömeges bevándorlása összeroppanthatja az ország gazdaságát, az egészségügyet és a nyugdíjrendszert. A Fidesz szerint átlépte az ország határt az MSZP ízléstelensége. Selmeci Gabriella azt mondta, ugyanaz a Ron Werber, aki a külhoni magyarok elleni szocialista gyűlöletkampány kieszelte, most szavazatokért küldte kuncsorogni az MSZP elnökét.
Nemrégiben fogadta el az országgyűlés azt a passzust, amely arról szól, hogy a határon túli magyarok is tudnak szavazni. Úgyhogy Mesterházy Attila mostani bocsánatkérése az számomra hiteltelen és kilóg a lóláb.
A Fidesz szerint, ha valóban lelkiismereti kérdés lenne a bocsánatkérés, már korábban megtették volna.
A Fidesz miskolci szervezete szerint a szocialisták származásuk szerint listázzák az embereket. A párt mindezt azután közölte, hogy a helyi szocialisták azt mondták, egyre több párciumi erdélyi származású ember kapott vezető beosztást, mióta az erdélyi születésű Kriza Ákos a polgármester. A városvezető erre azt mondta, a szocialisták újra elkezdték a románozást.
Ezzel előadásra vettek jegyet.
A Miskolci Színház sikereit meséli az igazgató, Kis Csaba Erdélyben született, tavaly óta vezeti a Városi Színházat. Szerinte a szocialisták minden erdélyit megsértenek, amikor a városvezetést azzal vádolják, hogy erdélyi származású magyarokat hoznak helyzetbe Miskolcon.
Azért én mégis 28 éve Magyarországon élek, itt születtek a gyerekeim, itt alapítottam családot, itt végeztem az egyetemet. Egy József Attila és Jászai Díjas, úgy érzem, hogy elismert szakember vagyok. Polgármester urat nem ismertem a kinevezés előtt.
Az MSZP frakció vezetője a Híradónak megerősítette, hogy szerintük a párciumi származású miskolci polgármester, amióta megválasztották, erdélyi barátait és rokonait ültette a városi cégekbe.
Álljon elő az igazsággal, mondja el a miskolciaknak, hogy kik vezetik a várost, mondja el, hogy kik azok a személyek a klientúrából, akik ebben a városban lehetőséghez jutottak, milyen szakmai múlttal rendelkeznek.
Most, amikor Mesterházy Attila Kolozsvárot bocsánatot kért azért, hogy 2004-ben románoztak, mert rájöttek, hogy tévedtek, a miskolci szocialisták most kezdik.
Miskolc polgármestere megdöbbent a szocialisták kijelentésén. Kriza Ákos nemzetrontónak tartja a listázást, amelyel szerint az emberek méltóságába gázoltak.
Nem azt kérdezik, egyszer se azt kérdezték, hogy vajon jól végzik a munkájukat, nem azt kérdezik, hogy vajon jól vezetik azokat az intézményeket, amelyeket vezetnek. Csupán egyet kérdeznek, hol születtek.
A miskolci polgármester úgy véli, a szocialisták újra ugyanazt a szellemiséget képviselik, ami a 2004-es népszavazáshoz vezetett, amikor a magyarok ellen uszították a magyarokat.
Bár a 2010-es kormányváltás után az új kormánynak rendkívül nagy hátrányt kellett ledolgoznia, mégis nagy sikereket ért el a bizalom megteremtésében és a kapcsolatépítésben az arab országokkal. Ezt Szijjártó Péter, a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara magyar-arab tagozatának elnökségi ülésén. Az együttműködés fő területei az infrastruktúrális fejlesztések, a mezőgazdaság és a kutatásfejlesztés lehetnek.
Itt mi azt vizsgáljuk elsősorban, hogy a gazdasági együttműködésünk keretében a Magyarországról az arab országokba irányuló export mértékének növekedését mi hogyan tudjuk elősegíteni. És mi azt látjuk, hogy ehhez az eddigieknél is erőteljesebb állami segítségre, az eddigieknél is erőteljesebb állami szerepvállalásra van szükség.
A szembenézést és a bocsánatkérést tartja a magyar kormány a jövő évi holokauszt megemlékezések legfontosabb feladatának, jelentette ki Lázár János a Holokauszt 2014 Emlékbizottság első ülésén. Jövőre lesz 70 éve, hogy elkezdődött a magyar zsidóság deportálása. Az ez alkalomból szervezett megemlékezésekkel szeretnék a mai fiatalokkal is megismertetni, hogy mi történt a vészkorszakban.
A magyarországi zsidóság deportálása a II. Világháború idején 1944. májusában kezdődött. A Magyar Holokauszt 2014 Emlékbizottságnak decemberig az lesz a feladata, hogy előkészítse a magyarországi zsidóság megsemmisítésének 70. évfordulójához kapcsolódó megemlékezéseket. A testületet, amelynek a kormány és a magyarországi zsidó szervezetek képviselőin túl a holokausztban érintett országok nagykövetei is tagjai, Lázár János vezeti. Az államtitkár azt mondta, céljuk, hogy a holokauszt kapcsán a megválaszolatlan kérdésekre is választ találjanak.
Szeretném felhívni a magyar társadalom figyelmét a történelmi szembenézés szükségszerűségére, amely 1944 és 1990 között a kommunista diktatúra idején abszolút elmaradt, az 1990 követő 22 esztendőben pedig felemásra sikerült.
Boros Péter korábbi miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy 2014 májusában a megemlékezések idején országgyűlési választások lesznek, és nem megengedhető, hogy a politikai pártok rátelepedjenek az eseményekre.
Hagyják békén a megszentelt helyeket, és ne borzolják a fájdalmakat, amelyek egy évforduló kapcsán természetes módon merülnek.
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke szerint nagyon fontos, hogy a fiatalok is pontosan megismerjék az akkor történteket.
Akik erről a korszakról személyesen nem értesültek, azokat oktassuk, azokat tanítsuk arra, mi történt ebben a korszakban, már csak azért is, hogy ilyen soha többet ne történhessen meg.
Izrael budapesti nagykövete azt mondta, országuk támogatja a testület munkáját. A Yad Vashem, a holokauszt áldozatainak és hőseinek izraeli emlékhatósága kész arra, hogy segítse a magyar kormányt abban, hogy 2014-ben a megemlékezés és a történelmi szembenézés méltó módon történjen meg, tette hozzá Ilan Mor. A bizottság munkájában az Egyesült Államok, Németország és Ausztria budapesti nagykövetsége is részt vesz. Mindhárom ország képviselői is üdvözölték a testület megalakulását, és felajánlották segítségüket.
Együtt kell tiltakoznunk a nem demokrata, diktatórikus magatartás formák ellen, mondta Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter az embermentő svéd diplomatáról, Raoul Wallenbergről elnevezett díj átadásakor. Az elismeréseket Balogh Zoltán és Erik Ullenhag, Svédország integrációs minisztere adta át a Páva utcai holokauszt emlékközpontban. Balogh Zoltán hozzátette, talán nem véletlen, hogy éppen a Wallenberg év zárultával alakult meg a holokauszt emlékbizottság, mert az emlékezés kultúrája annak gyakorlását nem szabad abba hagyni.
Magyarország 2014 vége után a jelenlegi NATO misszió mandátumának lejárta után is kész szerepet vállalni Afganisztánban, ha ilyen kérés érkezik, jelentette ki Áder János köztársasági elnök, miután találkozott a NATO főtitkárral Brüsszelben. Ő az első hivatalban lévő magyar köztársasági elnök, aki a NATO brüsszeli központjába látogatott. Azt mondta, a szövetség biztonságot, bizalmat és partnerséget jelent a magyaroknak. Anders Fogh Rasmussen Magyarországot megbízható szövetségesnek nevezte.
Áder János személyében először járt magyar köztársasági elnök az Észak-Atlanti Szövetség központjában. Magyarország a NATO olyan szövetségese, amelyre mindig lehet számítani, mondta a találkozó után Anders Fogh Rasmussen. A szövetség főtitkára nagyra értékelte a magyar részvételt a NATO műveleteiben, külön kiemelte az Afganisztánban végzett munkát és a koszovói szerepvállalást. Magyarország hozzájárulása különösen értékes a mostani válságos időkben. A nehéz helyzetekben még fontosabb, hogy jól végezzük a munkát, amihez értünk, és még jobban összefogjunk, hangsúlyozta a politikus.
A biztonság, a bizalom és a partnerség.
Ezt jelenti Magyarországnak a NATO, mondta a köztársasági elnök, aki szerint a magyar emberek jó döntést hoztak, amikor annak idején a csatlakozás mellett foglaltak állást. De jól járt velünk a NATO is.
Ezekre a katonákra bizton számíthat, ezek a katonák pontosan, precízen, katonától elvárható módon teszik a dolgukat. És ugyanezt erősítette meg most főtitkár úr is.
Az afganisztáni magyar szerepvállalás várhatóan nem ér véget a szövetséges erők 2014 végére tervezett kivonulásával. Áder János azt mondta, ha a NATO kéri, Magyarország továbbra is kész hozzájárulni a térség stabilitásának fenntartásához.
Magyarország támogatja a Maliban indított francia katonai akciót, mondta Brüsszelben a külügyminisztérium államtitkára. Németh Zsolt közölte, Magyarország is részt vesz a mali hadsereg kiképzésében az Európai Unió égisze alatt. Ha pedig igény érkezik másfajta magyar részvételre is Maliban, akkor azt a kormány megfontolja.
Magyarország készen áll arra, hogy minden adottságai szerint alkalmazható eszközzel támogassa a francia katonai föllépést is. Tehát a magunk részéről, amivel rendelkezünk vadászgépekkel, helikopterekkel, rendelkezünk orvosokkal, egy további egyeztetést fog igényelni, hogy mi az, amivel mi hozzá tudunk járulni a katonai akciónak a sikeréhez.
A francia katonai akcióra válaszul tegnap Algériában szedtek túszokat szélsőségesek. Egy gázkitermelő telepen legalább 40 külföldit tartottak fogva az emberrablók. Kiszabadításukra katonai akciót indított a helyi hadsereg, de az első hírek szerint a szabadítási kísérlet nem járt sikerrel. A terroristák azért választották Algériát a túszejtés helyszínéül, mert az megengedte a franciáknak, hogy Maliban indított katonai akciójukhoz használják az ország légterét.
Franciaország a múlt hét közepén indított légitámadást a Mali északi részét megszállva tartó és délfelé nyomuló radikális iszlamista csoportok ellen. Az ENSZ biztonsági tanácsa kedden egyhangulag támogatta a francia beavatkozást. Bár a légicsapásokkal a franciáknak sikerült megfékezniük a fegyveresek előrenyomulását, a szélsőséges harcosok egyelőre nem hagyták el állásaikat. Ráadásul élő pajzsként használják maguk körül a civileket. A dzsihadisták nagyon veszélyesek. A lakosság közé keverednek, főleg oda mennek, ahol nagyobb tömeg gyűlik össze, magyarázta ez a Bamakóban élő férfi. Párizs szerdán ezért a szárazföldi offenzívát is megindította az egykori francia gyarmaton. Ez bosszúra sarkalta az Al-Qaida afrikai szárnyát. A nemzetközi terrorszervezet egyik korábbi parancsnoka internetes videóban jelentette be, hogy több mint 40 külföldi túszulejtettek a Malival szomszédos Algériában. A túszok között francia, brit, norvég, ír, japán, román és amerikai állampolgárok is vannak. A túszok pontos számát és nevét nem mondhatom el, de állandó kapcsolatban vagyunk az algériai hatóságokkal és diplomáciai szervezetekkel, mondta az amerikai külügyminisztérium szóvivője. A terroristák azért választották Mali északi szomszédját, Algériát az akció helyszínéül, mert az ország megengedte a franciáknak, hogy használják a légteret. Az algériai hadsereg pár órával ezelőtt megpróbálta kiszabadítani a túszokat. Egyes hírek szerint az akcióban a túszok többsége meghalt, de a térségből egyelőre nem érkeznek hitelesnek tekinthető információk.
Szlovákia területén kisebb földrengés volt dél körül, amelyet Komárom-Esztergom megyében is éreztek. A szeizmológusok mérései szerint a Richter skála szerinti 3,4-es erősségű földrengés Komáromtól mintegy 15 kilométerre volt a délnyugat-szlovákiai Guta közelében. A rengést Komáromban, Nyitrán, Galántán és Ógyallán is érezték. Anyagi károkról nem érkezett jelentés.
Komoly fennakadást okozott a havazás és a hófúvás a Dunántúlon, van, ahol 30 centi friss hó esett. Egész nap árokba csúszott kamionokat, buszokat, autókat mentettek a katasztrófavédők. Több megyében akadozott a vonat és a busz közlekedés. Napközben több utat lezártak, vagy korlátozták rajtuk a forgalmat. Van, ahol már fél méternél is nagyobb a hó, de minden település megközelíthető.
Több kilométeres torlódás alakult ki az M1-es autópályán Hegyeshalom közelében, amíg a rendőrök helyszíneltek. Akkor a délelőtti balesetben egy 38 éves nő meghalt, egy férfi pedig súlyosan megsérült.
A mögöttünk látható személygépkocsi nem a megfelelő módon, a látási és útviszonyoknak nem megfelelő sebességet és manővert választva próbálta megelőzni a kamiont, melynek során összeütköztek.
Az intenzív havazás a nyugati országrészben sok helyen okozott fennakadásokat. Veszprémnél elakadt kamionok nehezítették a közlekedést.
Innen indulok helyből, Veszprémből. Egy órát állok itt körülbelül. 5 kilométert jöttem el. Úgyhogy ez van.
A 8-as főút bevezető szakaszán a körgyűrű felhajtóját le is zárták a forgalom elől. A 82-es számú főúton pedig Veszprém és Zirc között órákon keresztül nem tudtak közlekedni a buszok és a kamionok.
12-es busszal hoztam be reggel a gyerekeket, ami 20 percet késett, és 8-ra értünk az iskolába.
Mióta
vár itt? Gyerekkel. Hát most már 10 perce biztos. De hát most ki van írva, hogy leállunk, most nem tudom, várjak, ne várjak.
Sopron térségében kora délutánig 40 centi hó esett, ezért a helyi autóbusz közlekedést átmenetileg leállították. A főbb útvonalakat reggel óta folyamatosan takarítják, még önkéntes hómunkásokat is keresnek.
Reggel óta 6 gépünk van és 2 halvállalkozónk. Ezzel a 8 géppel folyamatosan a fő- és tömegközlekedési útvonalakon veszünk részt. Igazából, amíg nem áll el ez a havazás, addig nem is nagyon fogunk tudni bemenni mellékutcákba.
Vas megyében tegnap reggel óta folyamatosan csörögnek a telefonok a katasztrófa védelmi igazgatóság ügyeletén. Eddig csak nem 50 bejelentés érkezett.
Katasztrófa védelem tűzoltó egységei 24 esetben mentettek ki bajba jutott, elakadt gépjárműveket a hóból, személygépkocsikat, tehergépjárműveket, illetve menetrend szerinti autóbuszokat.
A havazás miatt Nyugat-Magyarország több iskolájában is hószünetet rendeltek el, többek között Sopronban, Veszprémben és Szombathelyen is.
A kamionok voltak a legnehezebb helyzetben az utakon, tudósítunk Falucska Ivett, Győr-Moson Sopron megyében van. Szia Ivett, mi várható éjszaka?
Igen, ahogy már te is említetted, a legtöbb gondot a kamionok és teherautók árokba, csúszása, árokba, borulása okozta ebben a térségben is. Szervusz, jó estét kívánok! Győr-Moson Sopron megyében több olyan útszakasz is van, ahol korlátozták a kamion forgalmat emiatt. A sofőrök többsége ezért úgy döntött, hogy pihenőkben, parkolókban tölti az éjszakát. Ez a pihenőhely is, ahol most vagyunk, szinte majdnem megtelt. Sopron környékén egyébként több olyan útszakasz is van, ami járhatatlan. Rajkánál a 150-es, Sopronnál a 84-es, míg Veszprémnél a 82-es főúton csak hullánccal lehet közlekedni. Elzárt település nincs, de Páli és Vásáros falu közötti útszakaszt egy hóátfúvás zárja el. Hiába takarítják, hiába tisztítják az utat, azt folyamatosan visszaépíti, visszahordja a havat az útra. A hasonló jelenségek miatt holnapra vörös riasztást rendeltek el Vas és Sopron, illetve Veszprém megyébe. A térségben várható viharos szél ugyanis hatalmas hótorlaszokat építhet.
Köszönjük szépen, Falucska Ivett!
És a havazásnak még nincs vége, holnap még akár további 15-20 centi is eshet a Dunántúlon déli részén. A katasztrófavédelem azt kéri, a nyugati megyékben csak az induljon útnak, akinek tényleg feltétlenül muszáj, és akinek van téli gumia. A nagy mennyiségű havat az estétől felerősödő szél az utakra hordhatja, ezért a hófúvások veszélye miatt piros riasztást adott ki Vas és Veszprém megyére, ahogy ezt Ivett is mondta, és több helyen rendeltek el másodfokú figyelmeztetést is.
A határ túloldalán, Ausztria keleti felében szabályos közlekedési káoszt okozott a nagy mennyiségű hó. Bécsben nem egészen egy nap alatt 30 cm hullott. Több strádán, például a Magyarországra vezető autópályán is hatalmas dugók alakultak ki, és sok súlyos baleset is történt. Steyerország keleti részén és Burgenlandban is sok autó csúszott össze. A meteorológusok szerint nagyjából 50 évente van olyan nagy hóvihar Ausztria keleti felé, mint amilyen most.
Romániában ketten meghaltak, többen megsérültek, amikor 19 autó ütközött egymásnak reggel a székelyföldi Hargita megyében, a Csíkszentkirály és Csíkszentmárton közötti országúton. A baleset sorozat akkor kezdődött, amikor két autó frontálisan összeütközött a jeges úton. A köd miatt alig 30 méter volt a látótávolság, ezért a később érkező kocsi sofőrei már nem tudtak időben fékezni.
Hogy pontosan mennyi hó és hol esik majd arról az időjárás jelentésben is hallhatnak, előtte jönnek a sporthírek.
Utána Fábri és munkaügyek.
Az este 10 óra 5 perckor kezdődik Gulyás Istvánnal.
És 23 óra 40 perckor itt még egy késő esti híradóval várja önöket.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Záhony Rodolfóinak észbontó ötletei a Design Centerben.
A cigarettakereső kutyák dohányoznak, vagy abstinensek.
Munkácsi ujjlenyomatával érkezik Pák Imre.
Nagyon fontos a képet megszagolni.
Nem mind fénylik, ami arany. Klapka György.
Ezt a kutyáktól loptam, mondtam, ne nézz ide, viszem a Fábri úrnak.
Tőlem köszönöm, hát nagy ember vagy.
Akikért Fábri is jégre menne, az U18-as női hoki válogatott. Fábri, ma 20 óra 15-kor, a híradó után.
Örülő lesz, mondom ezt egészen szerint.
Jön 30 dal küzdelme, a mindent eldöntő verseny, az Eurovíziós Dalfesztivál magyar nemzeti válogatója. De csak egyetlen dal képviseleti hazánkat Malmöben. A Dal. Február 2-ától az M1-en.
Nyakunkon a hétvégi árzuhanás. Úgyhogy most még vonzóbbá teszem az árakat. Mágnes nélkül is van elég vonzerőnk. A Tesco-ban sosem kell vadászni a kedvezményekre. Szedjetek már le!
Hát ez óriási! Tényleg magukkal ragadóak a kedvezményeink.
Minden forint számít. A 24 tekercses Obst Smart toalettpapír most csak 999 forint.
Válassza a megfelelő megoldást. Az Audi Spray rendszeres használatával biztonságosan tisztíthatja füleit. Audi Spray. Ápolt fülek az egész családnak.
Gyerekeknek már junior változatban is.
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.